Rajzolásról, művészet terápiáról, a képzőművészet gyógyító erejéről lesz szó a következő szűk egy órában. A stúdióban Szabó Norbert, szocioterapeuta, én Hlavai Richárd vagyok. Köszöntöm a hallgatókat, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat, hallgatóink ezt a beszélgetést felvételről hallják. Itt az elején hagyj áruljam el, hogy itt a felvétel előtt megbeszéltük azt, hogy ön a végzettségét tekintve tulajdonképpen mérnök.
Igen.
Mégis rajzolni, festeni tanít, ugye erről fogunk beszélgetni ebben a szűk egy órában. Miért az a váltás, vagy akkor miért mérnök, hogyha azóta rajzol?
Már a mérnökséget nem üzem, tehát ez egy régi dolog. Én mindig kerestem azt, hogy hogyan lehet kreatív az ember. Nekem a vágyam gyerekkoromban az volt, hogy tervező mérnök legyek, hogy valamit így létrehozzak. De aztán valahogy, amikor mérnök lettem és elkezdtem dolgozni, akkor nem találtam meg ezt a számításomat, mert sokszor így a tervezés vagy rajzolásba fulladt, vagy pedig nem jó helyre keveredtem. De aztán ezt így folytattam, ezt a keresésemet, és amikor ezt a mérnökséget abba hagytam, akkor úgy gondoltam, hogy amúgy is én szeretek rajzolni, akkor próbáljuk valahogy ezt a vonalat erősíteni.
És hogy vezetett az út idáig, ugye olyan jobb vagy féltek, és rajzolást tanít, művészet terápiával foglalkozik, tehát mindenképpen a rajzolás, festészet, művészetnek valamilyen terapikus erejével van kapcsolatban. Hogyan került ide?
Hát nem is tudom, hogy mikor. A lényeg az, hogy nekem a hobbim a művészet, tehát hogy én gyerekkorom óta rajzolok, festek, és inkább ez a kreativitás dolog érdekelt, de valahogy az életem úgy hozta, hogy mint terapeuta kezdtem el dolgozni. 10 évvel ezelőtt megismerkedtem a Bach virágterápiával, ami gyakorlatilag egy olyan módszer, hogy emberekkel foglalkozom, és embereknek a lelki állapotát vizsgálom, ugye a Bach virágterápia módszerével próbálunk ezeken javítani. És aztán amikor elkezdtem komolyabban így a rajz tanítással foglalkozni, akkor rájöttem arra, hogy nem az a nehéz, hogy én megmutassam azt, hogy hogyan kell fogni a ceruzát ahhoz, hogy mondjuk az ember jól rajzoljon, mert mondjuk a rajzolás pont az, hogy nagyon egyszerű a technika, hanem az van, hogy a legtöbb ember valahol az életében valahol elakad ebben a dologban. A legtöbben az általános iskolában vagy a középiskolában, méghozzá úgy, hogy vagy utálják a rajztanárt, vagy lehúzzák a rajzukat, vagy a szülők nem bátorítják őket, és valahogy mindig kialakul az, hogy én nem tudok rajzolni. Na most nem az a nehéz a rajzolásban, hogy kell fogni a ceruzát, hanem az a nehéz, hogy hogyan lépjünk túl ezeken a traumáinkon, vagy ezeken a sérüléseken.
De bocsássuk meg, rajzolni valóban nem mindenki tud. Tehát én például nem tudok. Vagy tudok?
Hát általában azt szokták mondani, hogy ugye ez egy misztikum, ez egy csoda, hogy az ember rajzol, de valójában tanulható, tehát ezt meg lehet tanulni. Vannak trükkök, vannak módszerek, vannak technikák, itt van ez a jobb agyféltek és módszer is például, ami nagyon elterjedt így Magyarországon. De mindenki azt gondolja, hogy ez egy ilyen veleszületett dolog.
A rajzolás.
A rajzolás is, vagy egyáltalán ez a művészet dolog, hogy ez csak olyan kiváltságosok, akárki ezt nem tudja, hogy erre születni kell.
És nem?
Nem. A valójában, tehát az van, hogyha valaki le tudja írni a nevét, vagy el tud kapni egy labdát, egy felé repülő labdát, akkor van annyi készsége, hogy ő tudjon rajzolni. És onnantól kezdve maximum az történik, hogy nem gyakorolja, vagy nem próbálja, vagy nem érdekli. És ha valaki szeretne rajzolni, akkor az meg is tud tanulni rajzolni. Mert onnantól kezdve, hogy valaki nagyon szép rajzokat tud készíteni, az egy elérhető dolog, de valahogy mindenki azt gondolja, hogy de hát én nem vagyok egy Michelangelo, én nem vagyok egy Picasso, én nem vagyok egy Rembrandt, és tényleg a Rembrandthoz születni kell, csak a Rembrandtig még nagyon sok lépcsőfok van, amit még be kell járni.
Látja, hogy csak ez a két szélsőség van jelen úgy általában az életünkben, tehát hogy vagy vannak a zsenik, például van Rembrandt, és vannak az átlagemberek, akik azért nem rajzolnak, mert attól tartanak, hogy nem tudnak úgy rajzolni, mint Rembrandt, vagy Michelangelo, vagy akár Színyei Merse?
Igen. Én ezt gondolom, mert mindig kérdezem azt a tanfolyamokon, ugye már nagyon sok emberrel foglalkoztam, hogy hát mit gondol erről, hogy ő most tud-e, meg fog tanulni, vagy nem. És a fő probléma végülis a társadalomban van, méghozzá az, hogy tökéleteset akarok, de azonnal, hogyha lehet. És mivel elsőre a rajzolás nem megy tökéletesen, így hát azt mondja valaki, hogy én nem tudok rajzolni, és akkor én ezt így nem csinálom. Pedig, hát nem azért megy el mondjuk angol tanfolyamra valaki, mert tud angolul, hanem azért, mert nem tud angolul. És sokszor azért, még aki el is jön mondjuk tanfolyamra, hogy meg akar tanulni rajzolni, az is, hogy hát én nem tudok, jaj, hát béna vagyok, ez így nekem nem megy. Hát persze, hogy nem megy, nem tanulta meg, és hogyha valaki ezt neki megtanítja, akkor meg megy.
Mennyire megtanulható? Tehát ugye beszéltünk itt nyilván a két szélsőségről. Uh-huh. Tehát vagyok én, aki azt gondolom uh-huh. most, hogy nem tudok rajzolni, és van mondjuk Rembrandt, maradjunk akkor ennél uh-huh. a bevett uh-huh. hasonlatnál. Meddig lehet megtanulni? Tehát mi az a szint, ameddig el lehet jutni? Nyilván ezt nagyon nehéz kifejezni, de hát mondjuk igen. odáig el lehet jutni, hogy az ember már örömét lejje a rajzolásban? Tehát otthon is neki fogjon majd a tanfolyam után rajzolni?
Gyakorlatilag ez az alap. Ahhoz nem kell tanulni semmit, hogy az ember örömét lejje a rajzolásban. Mert ez megint egy lelki kérdés. Hogyha én egy pálcika embert rajzolok, és annak örülök, akkor nekem nem kell tudnom semmit. Itt inkább az elvárásokról van szó, hogy az emberek azt gondolják, hogy ők tökéleteset akarnak, és csak akkor elégedettek, hogyha tökéletes. Ez baj, mert így nehezen lehet megtanulni. Mert mindjárt az első rajzom nem lesz tökéletes. Lehet, hogy a 10. se, vagy a 20. se lesz tökéletes, hanem majd úgy szépen éreznem kell, hogy haladok. Ez a cél, túlzottan célorientáltak vagyunk, és hogyha egy kicsit át tudnánk kapcsolni abba, hogy folyamatorientáltak lennénk, akkor ezzel semmi gond nem lenne. Hisz azt mondaná az ember, hogy hát kérem szépen, én azt akarom ott elérni, de én még csak itt vagyok, és akkor tudom, hogy az még 10 lépcsőfok körülbelül, és akkor én most a következővel foglalkozom.
Egyébként itt az imént említette azt, hogy ez egy misztikus dolog, vagy misztikusan gondolunk a rajzolás. És arra Igen. gondoltam itt a beszélgetésre készülve, hogy a rajzolás, valamit lerajzolni, ez gyakorlatilag az emberré válás kezdete óta mindig is valamilyen fontos dolog volt, hiszen a barlangrajzoknak is volt egyfajta misztikus vagy varázsló ereje. Igen. Mennyire változott meg a viszonyunk a rajzoláshoz ön szerint azóta, hogy mondjuk az első mamutot lerajzolták az ősemberek?
Hát... Amennyire az én tanulmányaim engedik, én azt tapasztaltam, hogy a nagyon korai időszakokban, még egészen a kereszténység korai szakaszáig, a művészeti munka az a szakrális szerepet töltött be az ember életében. Tehát nem azért rajzoltak az emberek, mert szerettek rajzolni, hanem azért, mert olyan dolgot akartak megjeleníteni, amit máshogy nem lehet. Pontosan az, hogy van túlvilág, van a fizikai megtapasztalhatón túli élet, és akkor gyakorlatilag a templomokban ábrázoltak műveket, úgymond, de nem azért, hogy a szép legyen, hanem azért, hogy ott elmondják azt, hogy igenis a túlvilágon, mondjuk a piramisokban ugye vannak ilyen faragott, meg festett képek, hogy mi van a túlvilág után, amikor meghal valaki, akkor mérlegre teszik a lelkét, és akkor kivárja őt, és kikíséri őt, és akkor ott mi lesz, és stb. Az isteneket, és hát ez volt a fő szerepe.
És ma akkor, mi? Van ma szerepe a rajzolásnak?
Hát szórakoztatás. Tehát ennek a szerepe ma teljesen eltűnt. Én úgy gondolom, hogy nagy részt eltűnt. Mert ez valahol ott kezdődött, hogy a reneszánszkor. És felmerült az emberekben az, hogy ne csak az Istent ábrázolják, ne csak a Krisztust a kereszten, vagy ilyesmi, hanem a tájat, akkor utána a környezetünket, akkor, hogy miben élünk, és az ember elkezdett a saját környezete felé, vagy iránt érdeklődni. Ma gyakorlatilag mindenfélére használják a művészetet, az önkifejezésre, terápiára, akkor is van, ma is van, megvan még azért valamennyire ez a misztikus dolog, hogy bemutassunk valamit, ami láthatatlan. volt egy Robert Capa nevű magyar származású fotóművész, és Robert Capa azt mondta, hogy én azt szeretném lefényképezni, amit lefesteni lehetetlen. És egy másik mondata is van, én azt szeretném lefesteni, amit lefényképezni lehetetlen. Tehát, hogyha megnézzük, hogy a mai világunkban, amit végül is, amikor mindent le lehet fotózni, hogy mire lehetne akkor a festészetet használni, ami soha nem lesz ugyanolyan, mint az eredeti.
Talán nem is az a dolga egyébként, nem? Vagy az a dolga? Volt, amikor talán
hát erről lehet vitatkozni, igen, igen. Ez is megint a reneszánsz korból jön, hogy amikor elkezdték nagyon élethűen ábrázolni a különböző alakokat, embereket, ezeket a ruhákat, drapériákat, akkor ennek megvolt ott a célja, hogy hát igen, tényleg a külsőségek meg a külvilág felé fordulni, de valahogy a mai ember az megmaradt a reneszánsz, tehát így a kép nézegetés szempontjából, megmaradt a reneszánsznál, mert egy hétköznapi ember azt tartja szépnek, ami felismerhető, ami látszik valami, amiről el tudom képzelni, vagy egyből látom, hogy mi az, és tudok hozzá kapcsolódni, és például a mai ember az absztrakt hoz nem tud annyira kapcsolódni, mert nem is tudja, hogy mi van a képen, nem is tudja, hogy hogy kell azt nézni, ugye, hogy egyáltalán mi volt a mondani valója a művésznek, ezt kutatni kellene, hogy az ember rájöjjön, de az egy első látásra nem annyira. Tehát egy hétköznapi ember igazából azt szereti, ami felismerhető, ami látható, amihez egyből tud kapcsolódni.
De Zimmert azt mondta, hogy nyilván nagyon sokfajta szerepe lehet ma is a művészetnek, és igen. Ugye az egyik beszélgetésünknek az egyik témája nyilván a rajzolás mellett, vagy egyáltalán a kifejezés mellett, az, hogy például a művészetnek a terapikus ereje, ugye azt mondta, hogy például terápiára használják. Hogyan hat a művészet, amikor terápiára használjuk?
Hát itt több értelmezés van. A hagyományos módszer szerint, a pszichológiai megközelítés szerint a művészetet arra használják, hogy az ember olyan dolgokat le tudjon rajzolni, amiről még beszélni képtelen. Tehát elsősorban, legelőször hamarabb tudjuk lerajzolni azt, hogy mi van velünk, mint hogy el tudnánk mondani. Most mondok egy példát erre, hogy amikor gyerekekkel probléma van, és akkor a pszichológus nő, vagy férfi, mindegy, egy családrajzot készített a gyerekkel, és akkor azt mondja, hogy na rajzold le a családodat, vagy úgy személyenként, vagy vannak ilyen mágikus, vagy ilyen egyéb családrajzok, amikor fákként, vagy növényekként kell rajzolni, és akkor ott a gyerek lerajzolja a viszonyokat a családban, annélkül, hogy ő ezt meg tudná fogalmazni. Ez egy nagyon jó, mert ennek egy diagnosztikus értéke van. Aztán utána jön az, amikor arra használják a terápiát, hogy mondjuk gyógyítás szempontjából, a pszichiátriai intézetekben, hogy az ember rajzolja ki azt, ami benne van, belső feszültségeit oldja ki, hogy egyáltalán szabaduljon meg azoktól a dolgoktól, amiket szintén vagy nem tud elmondani, főleg ez, hogy nem tudja elmondani, vagy pedig valami más oka van, hogy így nem tudja magából kiadni. És akkor...
Tehát ez az, amikor azért rajzolunk, hogy valamit kiadjunk magunkból.
Amikor valamit kiadjunk magunkból, valamit megjelenítsünk.
És közben eszembe jut, hogy vannak olyan ismerősök, akik például értekezleten, sajtótájékoztatón állandóan rajzolnak. Uh-huh. Füzet sajtóanyagnak az oldalára, sarkára. Ez valami ilyesmi?
Hát igen, de ennél azért bonyolultabb tud lenni, amikor kap az ember eszközöket hozzá, és akkor direkt, hogy na ez legyen a cél. De az is az, amikor valaki így firkálgat, mondjuk attól a stressz nem vezetődik le, inkább valahogy egy ilyen időtöltés, de ennek is megvan a pszichológiája, hogy az ember milyen fajta vonalakat rajzol margóra, tehát ilyen margófirka elemzés is van, és abból meg lehet állapítani azt, hogy milyen típusú az ember, vagy egyáltalán milyen problémája lehet, vagy miket rajzol ki.
Vagy van egyáltalán problémája? Mindenképpen problémának kell ahhoz lenni, hogy az ember elkezdjen önkéntelenül rajzolni?
Hát nem feltétlenül, de mindenkinek van problémája, tehát maradhatunk ennyiben. Tehát csak maximum nem tudja, vagy nem tudatosítja.
De például egy rajzból kiderülhet, tehát például egy rajz, akár egy rajztanfolyamon, akár hogyha elkezd rajzolni, akkor uh-huh. Kiderülhet, hogy van egy olyan problémája, amiről talán ő sem tud?
Kiderülhet. de nem feltétlenül kell kiderülnie, mert azért van különbség művészet meg terápia között, tehát amikor a művészet céljából rajzolok, akkor lehet, hogy én nem is vagyok kíváncsi, hogy mi derüljön ki, csak az, hogy szép legyen, hogy élvezzem, hogy mutatós legyen, hogy az jól látszon, művészi legyen, ilyenek. Amikor meg akarok tudni valamit, akkor persze lehet kutakodni. Tehát minden tanfolyamon én nem kutakodom ki mindenkit, hogy na ő ilyen, ő meg olyan. Viszont mindig fel lehet hívni a figyelmet arra, hogy minden embernek van egy működése. Az alapelv az, hogy amilyenek vagyunk, úgy rajzolunk. Tehát amilyen az én temperamentumon, ami van bennem, én úgy rajzolok. Hogyha én nagyon szabálykövető, vonalas vagyok, akkor az meglátszik, hogy mindent egy vonallal, mindig a határokon belül, és mindent valahogy precízen. Hogyha engem nem vagyok mondjuk egy matematikai alkat, akkor biztos, hogy egy kicsit lazább formák keletkeznek. Tehát mindig látszik az, hogy milyen vagyok.
És arra ez egyébként árul olyan tulajdonságot, amit mondjuk esetleg az ember talán nem tud magáról, vagy ahogy nem viselkedik. Ugye nagyon sokszor van az, hogy valamilyen szerepbe belekényszerülünk, főleg felnőtt korunkban. Uh-huh, tehát uh-huh. Valamihez alkalmazkodnunk kell, akár egy munkahelyhez, akár igen. Egy hivatáshoz.
Igen, igen.
Egy-egy ilyen alkalommal, ha mondjuk valaki elkezd rajzolni, akkor kiderülhet, hogy tulajdonképpen én mondjuk nem vagyok egy matematikus alkat, hanem inkább egy bohém rajzoló alkat vagyok, és azt kellene csinálnom? Boldogabb lennék?
Hát ennyire nem sarkítanám le, de az alapelve az, hogy egy rajz feladat, az egy feladat. Az embert egy feladat elé állítják. Rajzold le ezt a poharat. És akkor azt valahogy meg kell csinálni. És az ember a munkája közben, ahogy csinálja, rá tud tekinteni arra, hogy gyakorlatilag ő hogyan működik. Hogy mondjuk mennyire akar mindig tökéleteset. Vagy mi van akkor, ha elrontja? Tud-e javítani? Tud-e sötétet, vagy csak világosat? Vagy hogy mindig kontúroz, vagy ez nem olyan fontos? És akkor ezt szoktam mondani, hogy így rá tud jönni az ember a saját működésére. Ahogy éli az életét, de hogy ez így tudatos szintre, de hogy ez nem tudatos a hétköznapi életben, hogy jaj, nekem ennyire fontos. Mert az ember gondolja, hogy neki fontos az, hogy megfeleljen másoknak, vagy hogy szépet, de mondjuk az, hogy ha már az ötödik rajzban abba bukik bele, hogy annyira fontos neki, hogy tökéletes legyen, és nem tud, akkor arra egy rá lehet jönni.
Mit tapasztalod egyébként, hogy mennyire fontos ez? Ugye az imént említette, hogy talán azért nem rajzolunk, vagy legalábbis egyebek mellett azért nem rajzolunk, mert ugye tökéleteset szeretnénk, uh-huh. Tehát mondjuk Rembrandt-i szintet szeretnék. Sokan vannak, akik ettől mondjuk nem tudnak megszabadulni még egy ilyen tanfolyamon sem, hogy tökéleteset, tehát a poharat csak akkor fogadom el, hogyha tökéletesen le tudom rajzolni?
Sokan nincsenek, de mindig vannak. Szerintem, aki nagyon nem tud ettől, tehát hogy ez annyira őt zavarja, az nem is jön el rajzolni, hisz az embereknek félelem van a rajzolásban, hogy úristen, mi derül ki, vagy kiderül, hogy nem vagyok jó. És mégiscsak, aki eljön tanfolyamra, arról az derül ki, tehát hogy ő valahogy akar, mégiscsak akar.
Egyébként ugye a műszeri terápiától egy picit most megint elkanyarodtunk a rajzoláshoz, de ugye nyilván sokakkal találkozott. Általában kik vagy, miért mennek rajzolni? Nyilván lehetnek, akik azért, mert kifejezetten rajzolni szeretnének. Uh-huh. Ők vannak többségben?
Hát, hogy is mondjam. Most van ez a jobb agyféltek és rajzolás, ami már eléggé elterjedt így a Magyarországon, és nagyon sok helyen lehet találkozni. Lehet, hogy önnek is van kollégája, családtagja, bárki, aki már volt ilyenen, és az ember akarva akaratlanul látja ezeket, és látja, hogy mennyire jól sikerült annak a másiknak, és ő is szeretné ezt a sikert elérni, hogy igen, én is szeretném, hogy fú, tényleg csak 4 nap, hát hogyan lehet könnyen, gyorsan rajzolni. Ezek vannak legtöbben. Egy kicsit kevesebben vannak azok, akik tényleg azt akarják, hogy rajzolni akarok, és én valahogy rajzolni szeretnék. Akkor olyan is nagyon sok van, én főleg felnőttekkel foglalkozom, akik tudják magukról, hogy fiatal korukban diákként nagyon szerettek rajzolni, de a hétköznapi élet elvitte őket. Munka, család, gyerekek, de ez még bennük van. És egészen ez a 77 éves korig. Tehát egyszer jött egy 77 éves öreg idős asszony, és akkor kérdezték a fiatalok, hogy de hát néni, hova tetszett jönni? És mondta, hogy hát ide rajzolni, kedveském. És aztán nem fértek a bőrükbe, kérdezték, hogy de minek akar megtanulni? Hogy mit akar? És aztán nem érted, rajzolni szeretnék megtanulni. De 77 évesen? Hát 77 évesen. És aztán ugye nálunk létezik egy ilyen rajzklub, és akkor oda ez az idős asszony járt, és aztán egy idő után mondogatta, hogy hát igen, évekkel ezelőtt kezdtem, akkor még csak 77 voltam, most már 81 vagyok, és akkor most itt tartok, és ezt akarom.
Van, aki azért megy, és ez már részben a terápiára átvezet, uh-huh. Itt még a rövid szünetig van azért annyi időnk, hogy ezt megbeszéljük, hogy van, aki azért megy, mert azt gondolja, hogy valami mást is kaphat a rajztól.
Igen.
Vagy úgy érzi, nem feltétlenül rajzolni akar, hanem egyszer csak oda sodródik, ha úgy tetszik, vagy oda keveredik önökhöz, és egyszer csak ott találja magát ezen a tanfolyamon.
Igen. Vannak azok az emberek, akik ez a jobbágyféltekészség, ennek egy kicsit ez a misztikuma, hogy úgy csak úgy átkapcsol az ember a kreatív ényébe, és ezt várja. De hát ez nem valami egyszerű, mert ez nem egy ilyen, hogy kattan az ember fejében valami, hogy mostantól kezdve kreatív lettem, és ilyen tratatatám, és akkor most így kreatív vagyok, hanem hát dolgozni kell, és ez így szépen megtörténik, de hát így a rajzolás által. Én azt mondanám így, ha még van egy fél mondat, hogy a rajzoláshoz két dolog kell, bátorság és kedv. Semmi technika, semmi trükk, bátorság kell és kedv. Hogyha megvan a kedv, magyarul, hogy szeretnék rajzolni, az a jó motiváció. És az, hogy és a bátorság pedig az, hogy hajlandó vagyok kipróbálni új dolgokat.
Szabó Norbert, szocioterapeuta, az Aréna ma délutáni vendége. Rövidesen innen folytatjuk a beszélgetést. Tartsanak velünk továbbra is.